Szép estét mindenkinek! Mitől lesz valóban fenntartható egy étterem, vagy éppen egy vendéglátóhely működése, nem csak környezeti, hanem gazdasági és emberi értelemben is, és hogyan lehet a fővároson kívül vidéken is olyan minőséget képviselni, ami nem csak a vendégeket, de akár a Michelin ellenőröket is meggyőzi. Turizmusról, vendéglátásról, illetve magas minőségű gasztronómiáról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Varga Vivien, a Platán Tata komplexum vezetője, akivel arról is beszélgetünk majd a mai műsorban, hogy hogyan lehet egyszerre üzletileg stabilan, emberi léptékben és a természethez igazodva működtetni egy gasztro komplexumot. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Azt már többször mondtad, hogy két Michelin csillag nem lehet véletlen, ugyanakkor rendszeresen úgy nyilatkozol, hogy nem a csillagok határoznak meg benneteket, és arra gondoltam, hogy ma mindenképpen beszéljünk a fenntarthatóságról, ugyanis egy veled egyébként a HelloHungary.hu országos turisztikai platformon készült beszélgetésben úgy fogalmaztál, hogy az értékmegőrzés nem szükségszerűség, hanem egyfajta vezérelv, illetve az, hogy a titeket körülvevő épített örökséggel, a természeti értékekkel és az emberekkel is harmóniában tudjatok működni. Mi a kulcsa szerinted ennek?
Nagyon jó a kérdés. A kulcsot talán mondhatom azt, hogy mi is keressük nap mint nap, hogy jó-e az irány, amiben működünk, ez egy folyamatos dilemma. Viszont azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év azért minket igazol, mert most már több mint 16 éve, hogy a Platán kinyitotta a kapuit, és tényleg lépésről lépésre haladva az évek során bővültünk. Most, mint Platán Tata mondhatom azt, hogy, vagy mint a Platán Tata képviselője mondhatom azt, hogy ugye van egy Platán Bistró éttermünk, ami közvetlenül ott van a tóparton, egy tóparti terasszal, de ugyanúgy ebben az épületben foglal helyet a két Michelin csillagos Platán gurmétterem, amit most már egy éve a Costes Gruppal együtt üzemeltetünk, tehát a gurmétteremünk egy kollaboráció most már. Ezen kívül a Platán Tatához tartozik egyébként egy szállás, aminek most már össze kellett volna szednem, hogy hány éve indultunk, de közel 10 éve, hogy a szállásunk is működik, és szépen bővülve most már 22 szobával tudjuk fogadni a vendégeket, vagy várni a vendégeket, és ez a közeljövőben még bővülni fog, hogyha a rövid távú jövőt nézzük, tehát 1-2 hónapon belül szeretnénk még 5 szobát, inkább nem is szobának hívom, hiszen hosszabb távra szeretnénk őket kiadni, de hogy van egy ilyen bővülés a levegőben.
Tehát egy folyamatos építkezésben
vagyunk, annak ellenére, hogy természetesen csodás a környezet, tehát mi a Tatai Vár és az Eszterházi Kastély között műemléképületben vagyunk nap mint nap, a tó partján, a várárok használatával, tehát hogy tényleg egy nagyon festői környezet az, ami minket körülvesz, és így a vendégeinket is, de a műemlék környezetnek megvannak a maga korlátai, tehát hogy lassan lehet fejlődni, lassan lehet építkezni, mindenhez külön engedély kell, ami szép is, egyben ad egy iránymutatást, és azért is fogalmaztunk ebben a Hello Hungary cikkben így, vagy fogalmaztam így, hogy nekünk tényleg a platánfa jelképezi azt a hozzáállást, és azt az elvárást. Nap mint nap kimegyünk, ránézünk, és mint egy vezető ott áll, hogy valóban ezt az eszterháziak hozták, több mint 250 éves, oda kell rá figyelni, gondozni kell, de ad egy olyan tekintélyt, és közben megad egy olyan arcot is az egésznek, hogy tényleg ezek az energiák, amik jönnek belőle, ez az, amit a vendégek is éreznek, és úgy igyekszünk működni, hogy a kollégák is nap mint nap érezzék azt, hogy mi végül is milyen helyen vagyunk. Úgyhogy a kérdésre a válasz, a kulcsot nem tudom, hogy jó kulcsunk van-e, és biztos, hogy tele van nehézséggel mindenkinek az élete, főleg most a vendéglátásban, tehát hogy azért szerintem így a szektorban érezhető egyfajta, ha nem is visszaesés, de egyfajta átformálódás. Ez köszönhető itt az elmúlt 5 év történéseinek, gondolok itt például a Covid-ra, tehát hogy azért ez mindenféleképpen alakít a szektoron, legalábbis én így tapasztalom. De tényleg mi itt a Platánban most már egy jó ideje, ahogy Pesti István is fogalmazott, leszegett fejjel tesszük a dolgunkat, és hisszük azt, hogy a vendégek ezt érzik, hogy stabilan ott vagyunk most már Hát közel 20 éve.
Akkor majd beszéljünk a részletekről, a csapatról, arról, hogy hogyan lehet jól működni, hogyan lehet fenntarthatóan működni, mert ez is egy kulcskérdés. De mielőtt ebbe belemennénk, neked milyen kötődésed van Tatához, a Platához, hogyan jött az életedbe a vendéglátás?
Én egyébként Neszmély vagyok, Neszmély Tatától 15 kilométer távolságra van, tehát nem egy nagy távolság, és Tatára jártam a gimnáziumba, úgyhogy nagyon szoros
a tatai
kötődésem, igen, és én a középiskola után tanultam egy kicsit külföldön, utána tanultam egy kicsit Budapesten.
Hát igen, én úgy tudom, hogy a bécsi közgázon tanultál?
Igen, igen.
Két évig.
Német kétanyelvű gimnáziumba jártam, ilyen is van Tatán, és utána pedig az Eötvös József gimnázium után én a bécsi gazdaságtudományi egyetemre, a VU-ra mentem, Wirtschafts Universitätre, és ott kezdtem el a nemzetközi gazdálkodás szakot, ahonnan így ennyi év távlatából azt mondom, hogy jó döntés volt, hogy átkértem magam a bolonyai rendszernek hála a budapesti Corvinus Egyetemre, és akkor végül a Corvinus Egyetemen tudtam mint mindenféle nehézséget megugorva új felvételivel és hasonlókkal, kreditelfogadtatással.
Pénzügyszámvitel szakon
végezni, és ezen belül pedig kockaként a számvitel szakirányon, úgyhogy így volt a pályám tulajdonképpen.
És bocsánat, hogy ezt mondtad, ezt akkor, hogy kockaként, és ugye, hogy ez hogy kapcsolódik a vendéglátáshoz, ez azért igazán érdekes kérdés.
Igen, a vendéglátásban is szerintem szükség van kockákra. A művészekre, de a kockákra is. Tehát, hogy volt olyan kollégám, akinek megdicsértem, hogy milyen szép a táblázata, és mondta, hogy neki ilyen szépet még soha nem mondtak. Tehát, hogy igen, hogy ez szerintem fontos. Tehát én szeretek Excel táblában dolgozni, szeretek ebben gondolkozni. Próbálom megérteni a művész hozzáállást is, és akkor ebből ez törvényszerű, hogy vannak súrlódások, tehát, hogy így azt a szófordulatot szoktam, amikor képzeljük el a helyzetet, hogy valaki Picasso-nak próbálta megmagyarázni, hogy milyen színű temperával fessen, és miért ne azzal fessen, amivel ő festeni szeretne, tehát hogy valószínű, hogy...
Tehát itt két világ találkozik.
Igen, valószínű, hogy ezek a konfliktusok, ez amióta a világ megvannak, de kockaként azért azt gondolom, hogy megértem a másik oldalt, és mindig valahogy kapcsolódtam a vendéglátáshoz. Persze az elején mindenki vendégként kapcsolódik, tehát hogy azért így a vendéglátás az szerintem a kicsi korunktól kezdve így velünk van, és látjuk, hogy milyen szépek a felszolgálók a fehérinkben, és egy szakács vagy egy cukrász a fehér vasalt séfkabátban mennyire elegáns tud lenni, legalábbis én mindig így láttam, és ez aztán eljutott addig, hogy amikor már lehetett diákként, én is dolgoztam pultban, nagyon büszke voltam az első sörcsapolásomra, és ez így szépen ment tovább, ha kellett, akkor nyári munkásként beálltam, mert éppen ott akadt meg a dolog mosogatni, vagy én is dolgoztam így konyhán, de főzni nem tudok, tehát hogy csak ilyen háttér munkákban, és utána pedig jött ez a recepció, ugye középiskolás, egyetemistaként a hostesskedés.
Tehát bizonyos szabadon végigjártatta is a ranglétrát.
Végigjártam, de mindig úgy, hogy a suli mellett. Tehát, hogy így mindig tanultam, és akkor mellette pedig úgy sosem volt üres járat, ez így valahogy jellemző ránk, vagy rám, úgyhogy mindig volt valami mellette.
Viszont bele is szerettél mostanra ebbe a világba,
igen,
úgy tudom.
Ez a világ, ami így mondhatjuk, hogy beszippantott, ennek most már 10 éve, hogy beszippantott, és ez a 10. évem a Platánnál.
Itt azért a bisztró, illetve a fine dining elemek is keverednek a ti világotokban. Miért kell ennyi lábon állni? Az előbb említetted azért, hogy sok mindennel foglalkoztok, és így kinőtte magát szép lassan a komplexum.
Igen, jelenleg a Platán Tata több elemből épül fel. Van a 2 Michelin csillagos Platán gurmé étterem, amit, ahogy az előbb említettem, már a Kosztes csoporttal együtt működve üzemeltetünk most már 1 éve, és emellett pedig a Platán égisze alatt működik a Platán Bistró, és emellett pedig nagyon fontos, hogy van egy street food éttermünk egyébként a tópartján, ami szintén hozzánk tartozik, ez Korzó névre hallgat, és van egy pékségünk a szomszéd utcában, a Platán szomszéd utcájában, ami Platán Pék névre hallgat. Ezen kívül pedig működtetünk egy kertészetet, és most, mint új projekt, nevezhetjük újnak, egy 4 éve kezdtük, talán 5 is, egy Angus farmot hoztunk létre, úgyhogy elég szerteágazó, vagy elég sok lábon állunk, és persze nem elhanyagolható a szállás, ami a 2 étterem mellett kap helyet, úgyhogy...
Így lehet fenntarthatóan, gazdaságosan működtetni mindenféle vendégigényt kiszolgálni egyszerre?
Igazából igen, és kicsit az is szülte ezt az állapotot, hogy próbáltuk saját magunknak előállítani. Visszanézve nagyon tudatosnak tűnik az út, de mi kicsit inkább az ingoványban ilyen óvatosan lépkedve haladó típusok vagyunk, hogy apró léptek lépésről lépésre, és úgy fejlődjünk, hogy az egész szervezet és a kollégák is fel tudják talán dolgozni, ugyanúgy, ahogy persze mi is. Igen, 16 éve, hogy a Platán mint egy étterem elindult, Jakab fiúr segített minket elindulni ezen az úton. Nagyon büszke vagyok rá, hogy volt lehetőségem Jakab fiúrral dolgozni. Igaz, hogy nem sokat, viszont az egy nagyon aktív időszak volt. Én így csöppentem bele a vendéglátásba.
Tehát a szakma egyik meghatározó alakja.
Igen, Jakab fiúr szerintem a szakma legmeghatározóbb alakjainak egyike Magyarországon, és ő mindig azt mondta azon kívül, hogy a lábával szavaz a vendég, hogy a mi utunk az a minőség. Tehát egy műemlékkörnyezetben, egy viszonylag behatárolt vendégtérrel nem tudunk még egy teraszt tenni a fára. Ez egyértelmű, hogy mi nem fogunk tudni több vendéget leültetni, nem tudunk még tovább terjeszkedni nekünk. Nekünk az az utunk, hogy kompromisszummentesen a magas minőséget nyújtsuk, különböző stílusukban. És így van egy fine dining éttermünk, amit ugye csak vacsora szervizre, bejelentkezés alapján működtetünk. Így van a bisztró éttermünk, amit hétfőtől vasárnapig, akár bejelentkezés nélkül is, bár ajánlott a bejelentkezés, főleg ebben az időszakban. És így van a szállásunk, ahol most már 22 szobával várjuk a vendégeket, és ezt a jövőben bővíteni szeretnénk. A COVID hozta a pékségünket, tehát hogy nem ez volt az alap terv, hogy mi egy pékséget is nyissunk, viszont a COVID idején egy olyan igény talált meg minket, ami végül ebbe az irányba terelt, és nagyon büszke vagyok a Platán pékekre. 4 vannak, 4 srác, és a pék, bármennyire is meglepők, tényleg van olyan, hogy este 10-kor kezdenek, és akkor ők ahhoz, hogy reggel 7-re a pékségben illatozó friss kenyér legyen, akkor ők ugye az egész éjjel végig nyomják, és ezt így hallja az ember, de amikor szembesül vele, hogy mondjuk 10-kor őt már nem hívom, mert valószínű alszik,
hogy a másik akkor kezd.
A másik ugye akkor kezd, tehát hogy itt azért össze is kell hangolni a különböző művészeket és a különböző elveteműlteket, mert én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a mi csapatunkban, a Platán csapatában itt tulajdonképpen mindenki elvetemült.
Azt mondod, hogy már 10 éve vagy a Platánnál, és most már vezetőként sok éve. Mekkora csapatot irányítasz, vagy irányítotok?
Hát van egy kis mozgás a nyári és a téli időszak között, de 100 fő. A csapat.
Én úgy tudom, hogy a Platánban a fenntarthatóság viszont számotokra nem csak gazdaság és környezeti kérdés, és akkor itt csatolnék vissza az előző témára, hanem humán oldalról is fontos, és ha minden igaz, akkor ebbe az is benne van, hogy 4 napos munkahétre törekszetek, illetve egy élhető munkakörnyezet kialakítására. Mesélj kérlek erről is, hogy ez hogyan lehetséges akkor, amikor 0-24-ben megy egy komplexum, és 100 ember dolgozik.
Igen, a vendéglátásnak szerintem a legnehezebb része az, hogy úgy szolgálod ki a vendéget, hogy tulajdonképpen a kollégádon keresztül adod meg a vendégnek azt, amit kér. És hogy ha ő nincs rendben, a felszolgáló, a szakács, a cukrász, a takarítónő, akkor a vendég nem fogja tudni azt érezni, hiszen nem is ez a feladata, hogy hol van a hiba a rendszerben, csak azt érzi, hogy hiba van. És én nagyon hiszem belül, hogy ez az egyik titok, hogy mindenkinek valamennyire jól kell magát tudni érezni ebben a rendszerben, és éreznie kell azt, hogy ő fontos, mert hogyha ő ezt érzi, akkor érzi a súlyát is annak, hogyha éppen egy rossz napja van, és ő rossz kedvűen lép oda a vendég, vagy nem olyan kedve csinálja azt a most leegyszerűsítve tojást, akkor abban benne van az az érzés, amit ő érzett akkor, amikor ez készült. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, lehet, hogy egyedi, vagy lehet, hogy túl szentimentális megközelítése a vendéglátásnak, de tényleg azt gondolom, hogy ennek a fajta minőségnek, amit mi képviselünk, az egyik kulcsa az az, hogy mindenki érezze a súlyát saját magának. És igen, ez egy elég nehéz feladat, főleg úgy, hogy ennyi lábon állunk, és ennyi különböző szegmenst kell közben összefognunk.
Lehet 4 napos munkahetet biztosítani a dolgozóknak ebben a szektorban?
Valakinek igen, valakinek nem, uh-huh. És azért a szezon az nagyon nehéz. És
tehát akkor erre egy picit kevesebb lehetőség van?
Azoknál, a kollégáknál, akik tényleg például a szakácsok, hogy bejön reggel 10-re, és este 10-ig dolgozik, tehát ő 12 órát pörgeti saját magát, ott szerintem szükség van a 4 napos. Tehát, hogy a 4 napot tudjuk tartani, ez egy nagyon fontos pont. Például ott van a reggeliztetés, ők csak 6 órát dolgoznak, bejön reggel 6-ra, és tulajdonképpen délben végez, ő egyértelmű, hogy ő tud jönni 5 napot. Tehát, hogy ő nem terheli le magát annyira. De azért ez egy fontos rész, hogy mindenki ki tudja pihenni annyira magát, hogy amikor visszajön, akkor újra tudja a 100%-át adni.
Ugye itt élhető munkakörnyezetről beszélünk. Mennyire vontátok be a kollégákat ennek kialakításába?
Hát a vezetőket abszolút. Amikor Magyarorsi Donát, a bistrónk séfje megérkezett a csapatba, akkor leültünk a legelején, és átbeszéltük, hogy ő mit szeretne elérni ebben a pozíciójában, és mi az, amit a csapatnak szeretne adni, és az ő egyik nagyon határozott elképzelése volt az, hogy még véletlenül se váltva, hogy egyik héten 4 nap, másik héten 5, hanem ő tényleg egy 4 napos fix munkahétre szeretne átállni, és azt látom, hogy küzdelmes, főleg akkor, hogyha az egyik csapattag közben például kiesik, akkor ugye az egész csapatnak össze kell rezzenni, hogy akkor gyorsan hogy helyettesítjük ki. Mert azért nagyon nehéz ezen a szinten új csapattagot leigazolni.
Hát arról is büszkén szoktál mesélni, hogy a Platán korábbi munkatársai ma már ugye Michelin csillagos vagy elismert séfek. De ugye itt felmerül a kérdés, hogy van egy fiatal generáció, akiket tanítani, képezni kell. Mennyire tudjátok a fiatal szakembereket segíteni?
Próbáljuk, de nem egyszerű. Együttműködünk a helyi iskolával, a szakképzési centrummal. A pékjeink például a szakma kiváló tanulói voltak, tehát hogy van egy pék iskola is a környéken, és őket sikerült leigazolnunk.
Tehát mert ugye ez egyfajta fejlesztés, mentorálás, sok mindent magába foglal.
Nagyon sok energia, tehát azt szerintem mondhatjuk, hogy bár nincs, hiszem azt, hogy nincs olyan nagy időben távolság a legújabb generáció, vagy az éppen munkába álló generáció is közöttem, de ezeket a generációs különbségeket, ezt nekünk is meg kell tanulni egyrészt, mert teljesen más a motiváció. Tehát, hogy van egy elképzelés például egy heti beosztásról, és hogy egy 15 éves, 16 éves, aki tulajdonképpen gyakorlaton van, nem tud jönni, mert ő neki programja van. És hogyha
tehát a munka magánélete egyensúlyáról ők másként gondolkodnak, mint
nagyon,
ahogy tehát, hogy mi kezdőként gondolkodtunk.
Igen, tehát én úgy képzeltem el, amikor elkezdtem, meg a mai napig úgy csinálom, hogy van a munka, amihez
a feladat,
igen, amihez igazítom, és hogy úgy most ezt mi is tanuljuk, hogy nem, van egy program, és akkor azt például a beosztásírás, akkor minden kollégának figyelembe kell, vagy kellene venni, hogy van ez az időbeosztás. Tehát, hogy azért ezt tanuljuk, de egyre jobb a helyzet, szerintem mi is tanulunk, úgyhogy ők is tanulnak, és mi is tanulunk, úgyhogy most minden egységünkben van tanuló. Van tanuló cukrászunk, van tanuló szakácsunk, nem is egy, van tanuló felszolgálónk, úgyhogy haladunk.
Tehát az együttműködés ugye nem csak a csapaton belül értelmezhető, hanem mondjuk a térségben, a helyi termelőkkel, ahogy mondtad, a helyi iskolákkal, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy egy fenntartható működés létrejöhessen?
Elengedhetetlen, hogy együttműködjünk a többi szereplővel, aki a környékünkön van. Tehát együttműködünk az iskolákkal, együttműködünk az egyetemekkel, van gyakornokunk az egyetemről is, együttműködünk a a helyi állatorvossal a marhák kapcsán, tehát hogy azért nyilván ezek apróságok, de az, hogy itt vagyunk Budapesttől nem messze, és mégis vidék, és ezért érezhető, hogy mindenki mindenkit ismer, és a helyi kerámikustól vásároljuk például a reggelibe az edényeket. Szerintem ez
tehát egy picit visszaadni a környezetnek, ez is benne van?
És hogyha jó az, amit ők adnak, akkor miért kellene messzebbre hoznunk?
És mennyire vagy miben más úgy dolgozni, hogy a szezonokat nem a piac, hanem mondjuk éppen a kert diktálja?
Hát borzasztóan nehéz. Tehát azok az összecsattanások, és az a meg nem értett művésziség, és mellette pedig az, hogy a kertész nem tud hozni, mert tök egyszerűen meleg van. És annyira meleg van, hogy elkókadt, és az már nem lesz jó. Tehát, hogy ezért ezek egy nagyon-nagyon-nagyon mentorálás igényes feladat, de amikor meg vége van a napnak, akkor látom, hogy úgy mindenki jót akar, és mindenki a saját szegmensét képviseli a történetben. De ez azért nagyon nehéz, hogy például ültettünk sütőtököt, és senki nem gondolta volna, hogy a tavalyi évben roskadásig tele leszünk sütőtökkel. Már volt sütőtökös sütink, sütőtökös salátánk, sütőtökös fagyink, sütőtökös kapucsinónk, sütőtökös mindenünk, mert hogy annyira sok sütőtök volt, mert mindenki vitt haza sütőtököt. Már amikor a kollégák azt mondják, hogy mi már nem kérünk sütőtököt, köszönjük, úgyhogy brutálisan sok sütőtökünk volt tavaly. De hogy volt így a kukorica, amikor István mondta, hogy ő szeretne, Pest István, a Blatán Gulmér séfje, hogy ő szeretne bébi kukoricát, csak hogy annyira sok bébi kukorica lett, hogy ő neki kellett egy kevés, és utána akkor oké, adtunk kukoricás salátát a bisztróban, meg volt kukorica a köret, de hogy főtt kukorica, de hát a kukorica ugye megnő, tehát hogy azzal is kell kezdeni valamit, és volt a kukorica krémleves a street food éttermünkben, akkor főtt kukoricát árultunk, tehát hogy tényleg, és a legvége az lett, hogy besavanyítottuk.
Tartsunk egy kis szünetet, egy kis zene következik, utána Varga Viviennel, a Platántata Komplexum vezetőjével beszélgetünk tovább, hamarosan innen folytatjuk.